Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a Hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. A legsúlyosabb reumatológiai betegség a reumatoid artritis. Professzor dr. Nagy Györggyel, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatójával, allergológussal és reumatológus szakorvossal Marosi Viktor beszélget. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetője.
Ez egy olyan autoimmun betegség, amin az immunrendszer teszi tönkre az ízületi porcokat. Hogyan alakul ez ki? Genetikai betegsége, vagy az életmóddal is bevonzható betegsége?
Igen, hát valóban nagyon jó és fontos, hogy beszélgessünk erről a betegségről. Rögtön szeretném azt egy kicsit helyre tenni, hogy azért azt mondani, hogy ez lenne a legsúlyosabb reumatológiai betegség, talán nem minden esetben lehet, ez egy gyakori, és sok esetben igen súlyos következményekkel járó betegség. Van számos más olyan betegség, ami azért legalább ennyire súlyos és problémás, hanem problémásabb lehet, amelyek nem képezik a mostani beszélgetésnek a tárgyát, de lehet, hogy majd egy következő betegségben ezekre is rátérhetünk. De elég annyit tudni róla talán, hogy ez egy úgynevezett szisztémás autoimmun betegség, tehát az immunrendszernek a túlzott kóros reakciója a saját struktúráink ellen, ez okozza a betegséget, és hát egy meglehetősen gyakori, tehát a sok ízületet érintő betegségek, gyulladásos betegségek közül ez a leggyakoribb. Nagyjából olyan 0,6% a teljes népességnek, 0,6-0,8% közé tehető azoknak a aránya, akiket ez a betegség érint, tehát egy olyan 60-80 ezer embert érinthet körülbelül ez a betegség Magyarországon, és a betegek mintegy kétharmada a hölgyek közül kerül ki. Tehát tipikusan egy ilyen fiatal felnőtt korban a kéz és a láb kisizületek fájdalmával, reggeli merevségével járó betegségről beszélhetünk, aminek az előfordulása, gyakorisága az növekszik az elmúlt évtizedekben. Ennek valószínűleg az az oka egyébként, hogy az enyhébb esetek is felismerésre és diagnosztizálásra kerülnek. Az volt a kérdés még, hogy mik lehetnek a rizikófaktorok. Valóban a genetika rendkívül fontos, de nem egy fajta genetikai markerhez köthető, hanem nagyon sok génes betegségről beszélünk, és a genetika az egy hajlam, ami velünk történik az életünk során, az életmódunk, a fertőzések, amik érnek bennünket, ezek is igen fontosak, és ezek közül egy dolgot tudnék leginkább kiemelni, ami nagyon erősen és bizonyítottan hajlamosít erre a betegségre, ez a dohányzás. Tehát a minél több ideig tartó, minél nagyobb mértékű dohányzás, az hajlamosít a betegségre és a súlyosabb formájába különösen.
Azt tudjuk, hogy miért a hölgyek érintettek nagyobb arányban, mint a férfiak? Vagy ez csak egy tapasztalati szám?
Hát nyilvánvalóan hormonális okai vannak ennek alapvetően. Nagyon sok tényezőt ebből már feltártunk, és vannak kérdések is még, amik megválaszolásra várnak a kutatás szintjén a jövőben. De azért szép számmal vannak férfiak is a betegek között. Tehát egyébként az immunbetegségekre jellemző, hogy markánsan eltér a nemek aránya nagyon sok immunbetegségben, többnyire női dominancia van. Vannak olyan betegségek, például az SLE, a szisztémás lupus eritematózus, amire például nem lehetne azt mondani, hogy enyhében, mint a reumatoid artritis, ott a betegek 90%-a nő. A reumatoid artritisben mondjuk körülbelül kétharmada. Hát ezek az arányok eltérnek, és vannak olyan betegségek, ahol a férfiak vannak túlsúlyban. Tehát ez egy nagyon érdekes kutatási kérdés, és klinikusi oldalról pedig olyan kérdéseket vet fel, hogy hogyan tudjuk gondolni, kezelni ezeket a betegségeket olyan hölgyekben, akik például gyermekvállalási szándékuk van közeljövőben.
Aha, a következő kérdésem egy picit pont ezzel függött volna össze, hogy életkorban meghatározható, hogy, hogy mely korban érintettek leginkább az emberek, de az utolsó fél mondatában elejtett valami olyan infót, ami arra utal, hogy ez már egészen fiatalon is elkezdődhet.
Igen, tehát tipikusan a fiatal felnőttek betegsége, de más életkorban is kialakulhat, akár gyermekkorban is kezdődhet, és vannak időskori induló formái is a reumatoid artritisnek. De a legtipikusabban a betegség ilyen 20-30-as éveiben járó fiatal hölgy, akinek az a panasza, hogy nagyon fáradékony, fájnak az izületei két oldalon szimmetrikusan, és döntően a kéz és a láb izületi fájdalmakat említik a betegek. Sokszor elmondják, hogy ez a fájdalom ez azért úgy folyamatosan velük van egész nap, de éjszaka kifejezetten rossz, meg a reggeli órákban merevebbek az ujjak, nehéz nyitni, zárni az ujjakat. Tehát ezek ilyen nagyon tipikusos panaszok, amik, ha már csak ennyit mondanak el a betegek, akkor ebből már lehet gyanítani, hogy érdemesen ennek az betegségnek az irányában vizsgálódni.
Említette néhány gondolattal ezelőtt, hogy a dohányzás az kifejezetten nem tesz jót ennek a betegség kialakulásnak sem, de van-e esetleg olyan egyéb környezeti hatás, vagy táplálkozás, vagy életmódbeli pozitív vagy negatív attitűdök, amelyek adott esetben ezt a betegséget késleltethetik, vagy korábban előjöhetnek már az első tünetek? Hogyan látja ezt egy szakember?
Igazából érdekes módon az életmód táplálkozásra vonatkozó konkrét bizonyítékok a szónak abban az értelmében, amit például egy gyógyszervizsgálat jelent, tehát ilyenből nincsen sok, hanem az összefüggéseket tudjuk leginkább vizsgálni nagy populációs szinteken történt vizsgálatok, megfigyeléses tanulmányok alapján, és ennek alapján lehet azt elmondani, hogy a dohányzás és a sok izületi gyulladás között van egy nagyon erős összefüggés, és ennek az okát is nagyjából tudjuk, hogy mi lehet. Na most, ami az egyéb életmód tényezőkkel függ össze, ott van egy elképzelésünk róla, hogy körülbelül mi az az életmód, ami ebben a betegségben védelmet jelenthet, és ez pedig a mozgás, a sport, a normál körüli testsúly megtartása, tehát a komoly túlsúly az feltehetően kedvezőtlen hatással van, és általában azt szokták mondani, hogy a mediterrán diéta az mindenképpen jó. Na most erre viszont viszonylag kevés a bizonyíték. Tehát mindezek között az életmódi tényezők között talán, amit elég jól alá lehet támasztani a dohányzás kerülésén kívül, az a normál testsúly és a mozgás és a gyakori testmozgás, rendszeres sport az ember életében, hogyha ezeket biztosítja, akkor nagyjából megtette, amit meg tud tenni, és van egy olyan rész, amit nem nagyon tudunk befolyásolni, ez a fertőzések, amik megtalálhatják az embert, és hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához, és hát a genetika, ami nagyon fontos szerep játszik ebben.
Ha már a fertőzéseket említi, milyen bakteriális megbetegedés segítheti elő a reumatoid artritiszt?
Elsősorban nem bakteriális fertőzések, hanem vírusfertőzések, amik ebben a betegségben leginkább összefüggésbe hozhatóak, és nem is emelnék ki feltétlenül egy-egy kórokozót, mert többféle ilyen van, elég sokféle van, amivel kapcsolatba hozták a reumatoid artritiszt. Nem tudjuk, és nem értjük, és nem látjuk a pontos kapcsolatot, mert vannak olyan fertőzések ezek között, amik az átlag népességben is előfordulnak, majdnem mindannyian találkozunk egyes vírusokkal, mondok mégis egy példát, az Epstein-Barr vírus fertőzés, amit kapcsolatba hoztak ezzel a betegséggel, és amivel majdnem mindenki találkozik az élet során. Mégis utalnak arra adatok, hogy a sok izületi gyulladásban még többen találkoznak ezzel a fertőzéssel, vagy más formában zajlik be. Tehát itt nem azt kell elképzelni, hogy kialakul egy fertőzés, és az másnap beindítja a betegséget. Sokkal inkább azt kell elképzelni, hogy van egy olyan alap, ami egy genetika és egy autoimmunitásra hajlamos immunrendszer, ami már egy betegség irányába való menetelésnek, vagy a betegség előszobájának is bizonyos értelemben véve tekinthető. Akár előfordulhat az is, hogy nagyon-nagyon enyhe klinikai tünetek vannak, például egy nagyon picit fáj az illetőnek a keze. Ha megnéznénk egy immunlabort, akkor már gyanús lenne az, hogy itt bizony már elindulhat egy autoimmun betegség, de igazából még senki nem mondaná azt, hogy ez egy reumatoid artritis, és akkor jön egy fertőzés, ami olyan irányú változásokat indít el az immunrendszerben, hogy ezt az autoimmunitást, ami szunnyadó állapotban van, felébreszti, és beindítja a valódi betegséget. Valahogy így tudnám az összefüggést megvilágítani, és talán ez annak is a megértésében segít, hogy ez nem csak egyfajta konkrét fertőzés, hanem többféle fertőzés, mert olyan általános mechanizmusok is szerepet játszhatnak ebben, hogy egyáltalán egy immunválasz beindul egy ilyen betegség megelőző állapotban, és ez a beinduló immunválasz, miután már annyira közel van a betegség a beinduláshoz, ami olyan, mintha egy ilyen kis lejtőbe begurítanánk valamit, és onnantól kezdve már az események mennek maguktól előre.
Hogyha valaki ezeket a tüneteket észleli saját magán, amelyeket ön említett korábban, és felkeresi az önök intézetét, akkor viszonylag gyorsan és nagy pontossággal kimondható, hogy tényleg ebben a betegségben szenved, és a kérdés másik fele pedig az, hogy és akkor hogyan tovább, milyen terápia van, milyen gyógymód van, milyen reménye van a betegnek a gyógyulásra?
Nézd, én azt tudom mondani, hogy ha vannak úgymond rejtélyes betegségek, akkor azok a reumatológiai, immunológiai kórképek most egy ilyen gyűjtőfogalomként alkalmazva, miknek olyan típusú tünetekkel, panaszokkal, általános betegség jellemzőkkel bírhatnak, amik nem sorolhatóak be semmilyen más betegségbe. Tehát nagyon sokan gondolják azt, hogy immunbetegek, és ezek egy része valóban immunbeteg, másik része nem immunbeteg. Egyébként mi itt a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikáján ebben az évben, és bízom benne, hogy szeptembertől el tudjuk indítani a Semmelweis Prémium programban a rendelésünket, és ott is majd szeretettel látunk minden beteget, aki vagy azt szeretné, hogy kiderüljön, hogy van-e valamilyen immunbetegsége, vagy nincs, vagy ha már van egy nincs ismert immunbetegsége, akkor erre a legjobb kezelést megkapja. Természetesen nem csak ebben a programban, hanem a neafinanszírozott rendelésünkön is ugyanígy, ugyanezeket a betegeket mi szeretettel látjuk és ellátjuk. Konkrétan a reumatoid artritis vonatkozásában igen, ott el lehet dönteni azt, hogy valakinek ilyen betegségre van-e hajlama. Egyébként azt is el lehet dönteni, hogy ez a betegség előszobájában van-e, tehát hogy még nem beteg, de van egy nagy rizikója annak, hogy egy-két éven belül kialakul a betegség, vagy jelenleg fennáll a betegség, és nagyon jó kezelési módok léteznek ma már. Sokféle gyógyszer van, különböző típusú gyógyszerek, úgynevezett célzott terápiák is rendelkezésre állnak. Ugye azt tudom mondani, hogy a betegek többségét nagyon-nagyon jó állapotban tudjuk szerencsére tartani ma már, és egyre jobb eredményeket tudunk elérni a kezelésben.
Van bármilyen szűrővizsgálat, ami ki tudja mutatni a kockázatát ennek a betegségnek?
Vannak ilyen szűrővizsgálatok, igen. A legfontosabb egy olyan klinikussal történő beszélgetés, aki ért ehhez a betegséghez, és látott és kezelt már ilyen betegeket, de vannak laborvizsgálatok, ilyen biomarker vizsgálatok és adott esetben képalkotó vizsgálatok is segíthetnek abban, hogy egy betegséget közvetlenül megelőző rizikó állapotban vagyunk-e. Ezt úgy nevezzük angolul, úgy mondjuk, hogy at-risk állapot, tehát ami jó eséllyel egy-két éven belül a betegség kialakulása, vagy már kialakult a betegség egy nagyon korai stádiumban. Természetesen a későbbi stádiumokat is ki tudjuk mutatni. Tehát ez egy komplex dolog, aminek a legfontosabb része mindig a szakértővel való személyes konzultáció, klinikai vizsgálat, de hozzájönnek a képalkotók, és hozzájönnek még a laborvizsgálatok. És így összerakva ezt az egészet, így nagyon árnyalt és pontos képet lehet kapni erről, igen, hogy milyen eséllyel, milyen immunbetegség van, és erre tudjuk a kezelést építeni természetesen.
Egy kicsit tovább visz ez a kérdés, és majd lehet, hogy egy következő beszélgetésnek a témája is, hogy a reumatológia és az immunológia, mint két külön tudomány, az mikor ford ennyire össze a gyógyításban?
Azt tudom mondani, hogy mondjuk a hazai gyakorlat az, hogy a reumatológiának a különböző kopásos megbetegedéseket gondoltuk így a köznyelben, ha valakinek a dereka, a nyaka, a háta, a vállapáit, de erre nem műtétes, hanem ilyen konzervatív kezelés a megoldás. De egyébként a sokizületi gyulladás, vagy az úgynevezett spondilartritisek, amik a gerinc vagy az egyéb izületek, perifériás izületek gyulladásával jártak, ezt gondoltuk klasszikusan reumatológiának. És voltak azok a betegségek, amiket immunbetegségeknek tekintettek, és többnyire nem a reumatológusok, vagy nem mindenhol a reumatológusok látták el Magyarországon. Ilyen például a szisztémás szklerózis, vagy az érgyulladások, a vaszkulitiszek, vagy az SLE, a szisztémás lókusz eritematózus. Na de ugye az egész világon az immunológus, vagy a főleg az angol száz országokban látta el az immunbetegeket, és ez a szemlélet ez azért Magyarországon is tértódított folyamatosan az elmúlt évtizedekben, és az a gyakorlat, hogy a belgyógyász immunológusok látták el azokat az immunbetegeket, akiket a reumatológusok még néhány évtizeddel ezelőtt nem, ez fokozatosan megváltozott részben, úgyhogy a belgyógyász immunológusok képezték magukat reumatológus irányba, részben úgyhogy a reumatológusok képezték magukat belgyógyász immunológus irányába, és most már szépen ezek a folyamatok összeérnek. Tehát azt lehet mondani, hogy a reumatológia megtartotta a teljes régi repertoárját, tehát a köszvénytől a kopásokig, az ilyen klasszikus izületi gyulladásig minden a reumatológiába tartozik, meg a kezelések, a fizioterápiás kezelések, és ezen kívül pedig azok az immunológiai kórképek is, amikről beszéltem, és amik nem feltétlenül járnak ízületi fájdalom.
Professzor dr. Nagy Györggyel, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatójával, allergológussal és reumatológus szakorvossal Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetője volt. Pár perc múlva folytatjuk, a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal. Maradjanak velünk itt a Trend